Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Az Isten tiszteltünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg a lekciót Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből, a 15. fejezetből, az 51. verstől, az 58. versig foglaljon helyet a gyülekezet. Tehát Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből, a 15. fejezetből, az 51. verstől, az 58. versig. Íme titkot mondok nektek, nem fogunk ugyan mindnyájon elhunyni, de mindnyájon el fogunk változni. Hirtelen egy szempillantás alatt az utolsó harsona szóra, mert meg fog szólalni a harsona, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, mi pedig elváltozunk. Mert a romlandó testnek romolhatatlanságba kell öltöznie, és a halandónak halhatatlanságba. Amikor pedig ez a romlandó romolhatatlanságba öltözik, és ez a halandó halhatatlanságba öltözik, akkor teljesül be, ami meg van írva, teljes a diadal a halál fölött. Halál, hol a te diadalod? Halál, hol a te fullánkod? A halál fullánkja a bűn, a bűn ereje pedig a törvény. De hála az Istennek, aki a diadalt adja nekünk, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Ezért szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgolkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiába való az Úrban. Gyertek testvérek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, köszönjük, hogy Te élő és valóságos ígéretet adsz nekünk, hogy majd egyszer mindnyájan elváltozunk, és megtapasztalhatjuk, mit jelent az, amikor e romlandó test átalakul, romolhatatlanná, amikor belépünk az örökké valóság világába. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusban legyőzted a halált, a bűnt, és mindazokat az erőket, amelyek az ember életét megkötözik e földi világban, amelyek elveszik a hitet, a bizonyosságot, amelyek összezavarnak bennünket, és köszönjük, hogy nem a mulandósághoz van oda láncolva a mi életünk, hanem Jézus Krisztusban az örökké valósághoz, az élethez, az örök élethez. Hadd, hogy ez változást adjon a mi mindennapjainkban. Hadd, hogy tudjunk hitben élni, és tudjuk úgy élni a mindennapokat, hogy követve a te útmutatásodat, valóban gazdag életünk legyen, te növeld a mi hitünket, te növeld a mi döntésünket is a mindennapokban, hogy tudjuk megragadni a te karodat, és tudjuk járni azt az utat, amelyre te elhívtál. Köszönjük, hogy mindnyájan szeretett testvérek vagyunk a Jézus Krisztusban, és te egyé akarsz bennünket tenni. Kérjük, hogy szent lelkeddel most áld meg bennünket egyen-egyenként. Amen. Istenünk igéje, amelynek alapján mai napon az ő üzenetét hirdetni kívánok közöttetek, írva található Márk evangéliumában, a 10. fejezetben, a 45. versben eképpen. Mert az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Kedves testvérek, ez a mai istentisztelet a 2012-es év ökumenikus ima hetének nyitó istentisztelete. Az elkövetkezendő héten testvér gyülekezeteinkbe látogathatunk el, és ott vehetünk részt istentiszteleteken. És ezáltal élheti meg évről évre a keresztény közösség az egységet Jézus Krisztusban, hiszen egy Urunk van, és egy Istenünk. Így egy lelki néphez tartozunk, azonban a történelem során mégis külön váltak útjaink. De az, amit Krisztus tett érettünk, az összeköt és egyben tart bennünket, és az ökumenikus mozgalomnak ugye az egyik célkitűzése az volt, hogy a kereszténység élje meg az egységét. Élje meg és gyakorolja, és legalább legyen ugye egy hét, amikor felhívjuk erre a figyelmet, hogy igazából az, amit Krisztus akart a kezdetekkor, és ugye a főpapi imádságában is azért imádkozott, hogy majd az ő tanítványai egyé legyenek, az különböző okok miatt mégsem valósult meg, de lelkiképpen mégiscsak egyek vagyunk. És ilyenkor nem a különbözőségek erősödnek föl, hanem inkább az, hogy mit tett értünk Krisztus, és amit ő tett, az egyetemes, az egységes minden testvérünk számára megadatik, és nincs benne különbség. Nincsenek kivételek, nincs az, hogy ő nekik nem, csak nekünk. És nincs ilyen szempontból szétosztása vagy felosztása a kegyelemnek, hanem a kegyelem mindenkire egyformán árad, mint ahogy a nap is egyformán fel kell mindnyájunk számára, ugyanúgy az Isten kegyelme és Jézus Krisztusban mindnyájunk számára megjelent. Ennek az ima hétnek a felosztása és az üzenete az a lengyel egyház képviselője által lett összeállítva, és a központi gondolata az, hogy a Krisztusban való hit átformál bennünket, és változást indít el az életünkben. A korintusi levélből felolvasott ige szakasz a vezér igéje ennek az ima hétnek, ami ugye a nagy változásról szól, amit Krisztus elvégzett, hogy legyőzte a halált, és beszél arról a nagy változásról, hogy majd egyszer mindnyájan felöltözzük, ugye a mulandó levétele után az örökké való dolgokat, és elváltozunk majd a ma dicsőséges testre, amit nekünk az Isten adott. Tehát itt vannak a nagy ígéretek, a nagy változás, ami előtt ugye állunk, másrészt pedig itt van a mindennapi élet, és ott van az az egység gondolat, amit Krisztus a keresztényekre bízott, és ebből az következik, hogy nekünk, hogyha van egy nagy változás, amit Isten hoz, lényegében a mindennapokban van lehetőségünk a változásokat apró pénzzel váltani, hiszen az Isten ereje, ami akkor majd fog munkálkodni, és ezt a hatalmas nagy elváltozást munkálja bennünk, az most is itt van közöttünk, és a mindennapok szintjén az életünkben változásokat készít el. Tehát Krisztus győzelme, dicsőség és hatalom az élet mulandó természete fölött, győzelem egyben azok fölött, az erők fölött, amelyek az Istentől érkező változást fel akarják tartóztatni, és nem akarnak engedni neki. Krisztus legyőzte ezeket az erőket, és ez az erő pedig a miénk, hogyha ővele találkozunk és befogadjuk őt az életünkben. Lengyelország története talán sok tekintetben hasonló a magyar nép történetéhez. Ugye tudjuk, hogy a lengyel-magyar barátság lényeges pontja a két ország történelmének. Ugyanúgy voltak ott is győzelmek és vereségek. Ugyanúgy átélték, ez a nép is átélte a megtámadtatást, a felosztást, az elnyomatást, és különböző lelki próbákon ment keresztül, és ennek a népnek az életében is ott volt, és ott van a szabadság szeretete, a szabadság utáni vágy, mint ahogy a mi népünk történetében is ott van. És itt is kiábrázolódik e hétnek a mondani valójában, ugye a szabadság, a Krisztusban megélhető, átélhető szabadságnak a központi üzenete, mert a legnagyobb változás, ami az ember életében megtörténhet, mikor Krisztussal találkozik, az, hogy belép az Isten fiainak szabadságába, és átéri ezt. Hát ezt járja körbe napról napra az ima hét üzenete, a mai napra pedig az az igénk, hogy mert az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Hogy mi következik ebből a mi számunkra? Először is láthatjuk azt, hogy Jézus ebben a mondatában azt mondja, hogy az emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgálja. Ez egy teljesen más felfogás, amit Jézus elhozott, hiszen az elsőknek, vagyis a győzteseknek, a hatalmasoknak, vagy a nagyoknak, általában azoknak szolgálnak. És még nem fordult elő a történelemben, hogy az első, a leghatalmasabb, vagy a legnagyobb, az elkezdett volna szolgálni másoknak. És ő magáról azt mondta volna, hogy én pedig azért jöttem, nem azért, hogy nekem szolgáljatok, hanem azért jöttem, hogy én szolgáljak nektek. Tehát, amikor Krisztus követésének szabadságába lépünk be, akkor az első, ami megdöbbenti az embert, az, hogy Krisztus szolgál neki, és Krisztus az, aki ugye a váltság halálával, mert ez volt az ő szolgálatának úgymond a kiteljesedése, hogy ő úgy szolgált és úgy élt, hogy önmagát adta érettünk, nem csak dolgokat adott, nem ígért úgymond olyan dolgokat, amelyeket ugye megadhatott hatalmánál fogva, hanem önmagát adta mindazokért, akikért eljött. Ilyen tekintetben láthatjuk azt, hogy Krisztus előbb szolgált nekünk, mint hogy mi engedelmeskedünk neki, vagy szolgálnánk neki az életünkben. Tehát Isten nem lehet vádolni azzal, hogy ő keveset tesz az emberért, vagy hogy hol van Isten, ugye sokat hallunk talán ilyen kiáltás, hogy hol volt Isten, vagy mit tesz Isten, miért nem tesz valamit. Jézus Krisztusban az Isten ugye szolgálni jött, és láthatjuk-e földi úton, hogy az embereket gyógyította, Istenhez vezette őket közel, és megszabadította őket lelki, testi nyomorúságaikból. Szolgált nekik, példát adott az ő életével és halálával, azért, hogy életünk legyen és bővölködjünk. Tehát az Isten mindent megtett azért Jézus Krisztusban, hogy mi nekünk is legyen életünk, és legyen szabadságunk, amivel tudunk élni. Mindenki első akar lenni, ez is benne van ebben az üzenetben, de ne így legyen ti közöttetek. Amikor Jézus ezt mondta, hogy én azért jöttem, hogy szolgáljak, akkor előző versekben arról van szó, hogy a tanítványok között elindul a versengés. Hogy ki hol üljön majd Jézus Krisztus jobbján majd ama napon. Amikor majd úgymond az elváltozás ideje megtörténik, ugye a Zebedeus fiai ugye azt kérik, hogy majd jobb és balkész felől hagy üljenek ők. És ott van ez a mindig első akarok lenni, de nem lehet ugye mindenki első. Ilyen szempontból mindig lesznek úgymond vesztesek, akik azt érzik, hogy nem jutottak olyan magasra, mint amennyire szerettek volna, de az Isten országa nem így épül fel. Ugye Jézus azt mondja, hogy az utolsókból elsők lesznek, és hogy aki első akar lenni közöttetek, az legyen mindenkinek a szolgája, és tudjon utolsó lenni. Mert csak akkor lesznek igazából elsők. És így egyenlíti ki Isten lényegében azt a különbséget, amit mi sokszor az emberi világban megteremtünk, hogy úgymond az elsők világa, meg a lemaradottak, a vesztesek és az utolsók világa. Isten országában nem létezik ez a felosztás, sőt, akik ott elsők, azok lettek utolsókká, és azok szolgálnak a többieknek. Tehát Jézus Krisztus így nyújt nekünk segítséget, hogy úgymond a sor végére állt, és elkezdte onnan felemelni az emberek életét, és kezdte az utolsókkal. Hogyha így nézünk az életünkre, akkor még hogyha a legnehezebb helyzetben is vagyunk, és hogyha úgy érezzük, hogy mi utolsók vagyunk, és lemaradtunk az életben, akkor is látnunk kell azt, hogy Krisztus mellettünk áll. Mert ő az, aki az alfa és az omega, az első és az utolsó, és ő az, aki mindenkivel vállalta a közösséget. Tehát ott van ez a krisztusi segítségnyújtás az életünkben, és ezzel jó élni, és jó nem visszautasítani. Az igazi győzelem tehát nem érkezik el hozzánk lelki átalakulás nélkül, ez a lelki átalakulás pedig az, hogy Krisztus győzelmében minnyájan részesek vagyunk, és ezt elfogadhatjuk. Ez a lelki átalakulásunk központi magja. Krisztus elfogadásával az én életem is részesedik abban, amit Krisztus hozott, az ő életével, az ő erejével, azzal a fajta látásmóddal, amit ő képviselt, és így átalakulnak az életünk megszokott formái, megújulnak azok, és értelmet nyernek. Lehet, hogy értelmet nyer az életünkben az, amit úgy éreztünk, hogy nehezen tudunk elhordozni. Tehát például az, hogy nem elsők vagyunk, hanem lehet, hogy sokadikak vagyunk az életben. És akkor az ember azt mondja, hogy miért baj? Semmi baj nincs. Azon a helyen, ahol én vagyok, ott Krisztus lelkületével úgymond vállaljam az én helyemet és szerepemet, mint ahogy ő is vállalta, és tegyem azt, amit lélekben az Isten elkészített az én számomra, mert annak ugyanolyan értéke van, mint hogyha tegyük fel, úgymond az én értékrendem szerint az első helyen állnék. Krisztushoz válunk hasonlóvá, amikor megtanulunk mi is úgy élni és szolgálni, hogy boldogok vagyunk a magunk helyén. És elfogadjuk azt. Izgalmas tehát ez a jövőkép. Ugye Jézus arról beszél, hogy vegyétek föl az én igámat, az én igám gyönyörűséges, az én terhem könnyű, és én veletek együtt fogok végigmenni az életúton, veletek együtt fogok átélni mindent, és segíteni foglak benneteket. És az én terhem könnyű, ez azt jelenti, hogy lényegében nem kapunk nagyobb terhet annál, mint amit el tudnánk hordozni, olyan értelemben könnyű, hogy tudjuk vinni, és el tudjuk viselni mindazt, ami úgymond az életünk útjában ott van, sőt, ezen felül még gyönyörűségessé is válik. Na ez az, amit az ember a Krisztussal való életközösségben megtapasztalhat. Hogy ami először teher, amit ugye nem szeretem dolgok, azok válhatnak könnyűvé, aztán van egy olyan fok, amikor már nem csak könnyűvé válik, hanem gyönyörűségessé. Vagyis értelmet nyer minden, és az ember, mint ahogy Krisztus is, nem megszomorodva járta végig a földi útját, mert emberileg nézve, ha megnézzük, akkor igazából lehet, hogy azt mondanánk, hogy egy kudarc, hiszen meg kellett neki halnia, hiszen igazságtalanul bevádolták, és sokat kellett neki szenvedni. Mégis élettel betelve tette le az ő életét, ugye Isten előtt, megmaradt úgymond a szeretet nagy tanításánál, imádkozott azokért, akik megfeszítették őt, és ott volt ez a fajta gyönyörűség és belső lelki megtapasztalás, ami végigvezette őt, még akkor is, amikor úgy kiáltott fel a kereszten, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? Ugye utána úgy kiált fel, hogy atyám, elvégeztetett én a te kezedbe teszem le a lelkemet. Tehát ott volt a megérkezés. Ott volt az az öröm, hogy elvégeztetett, és ott van az ember életében is az öröm elkészítve, hogy az életet úgy éljük meg, hogy mi is azt mondhatjuk majd, ugye a napon, hogy elvégeztetett a mi számunkra is. Megéltük, átéltük, befogadtuk, arannyá változtattuk úgymond mindazt, ami talán sárnak tűnt, vagy kőnek tűnt az életünkben, és mégis arannyá lett, mert át tudtuk változtatni Isten szeretete által. Tehát Krisztus először is hasonlóvá lett hozzánk, azért tette mindezt, hogy mi is hasonlóvá váljunk ő hozzá. Ez a mi keresztény szabadságunknak az egyik alapja. Ez a hasonlóvá válás pedig egy folyamat, amely a mindennapokban történik. És amikor imádkozunk, amikor lelki módon megnyílunk Isten felé, amikor kéréseinket elé visszük, amikor az életünk különböző nehézségeiben, feladataiban megállunk, vagy örömeiben, akkor történik a változás. Mert közben az Isten lelke tanít bennünket, mert miközben megnyílunk, És vele együtt járunk, úgymond abban a gyönyörűséges teherben, fölvállaljuk azt, amit az ő vele való életközösség jelent, közben ő is fölvállalt bennünket, és más emberré leszünk. Na ez az elváltozás az, amiről a korintusbeli levél is ír. Egyrészt ugye arról, hogy majd egy dicsőséges testet kapunk mindnyájan. De ennek ugye van egy előzménye is, hogy már itt a földön a lélek, aki majd leveti ugye e mulandó testet, elváltozott már Krisztus arcára és dicsőségére. Tehát van egy belső munka, amit az Isten elvégez az övéin. És így vagyunk mi egyek a Jézus Krisztusban, így lehetünk mi egyek, hogy mindnyájunkban az Isten lelke munkálkodik, mindnyájunkban az Isten végzi a maga szolgálatát a mai napig, mert Isten szolgál Jézus Krisztusban ma is nekünk. Nem ért véget ez a szolgálata, ugye feltámadása után fölment a mennybe és ül az Atya jobbján, hogy közben járjon érettünk. Ez a közbenjáró szolgálat folyik most ebben az időszakban. Láthatatlanul, de mégis valóságosan a legnagyobb közbenjárónk van, ez pedig az, aki az Atya jobbján ül, ugye ez a kifejezés, ez a hatalom jobbja, vagyis neki adatott minden hatalom földön és égen, ő az, aki közbenjár érettünk. Isten ajándékainak elfogadása és megbecsülése, tehát egy olyan lehetőségünk, amelyet nem szabad elszalasztanunk. És a következő pedig az, hogy mi egymásnak is ajándékai vagyunk. Mert ha bennem vagy benned az Isten lelke munkálkodik, akkor te valamit hordozol, vagy valamit én is hordozok a te számodra. Amit ha egymásnak át tudunk adni, ezáltal gazdagodik a közösségünk. Tehát így jár közöttünk, úgymond Krisztus, hogy benned és bennem, mivel testen így nem láthatjuk őt, úgy jelenik meg, ahogy mondjuk is, hogy a gyülekezet Krisztus teste, hogy azokban jelenik meg Krisztus, akik hisznek ő benne, és engedelmeskednek lélek szerint neki, nem kényszerből, hanem szabadságból, szeretetből és hálaadásból, mivel meglátják a Krisztus valóságát, és ez őket úgymond megállítja az életúton, és átérzik azt, hogy ha befogadják Krisztust, akkor szabadok lesznek az Istennek. Szabadok lesznek egy másfajta életre. Tehát a szolgáló Krisztus átformál bennünket, és ez az, ami a hitünk középpontjában ott kell, hogy álljon, mindig jó reménységgel kell lennünk önmagunk iránt. Nem szabad hitetlen úgy állni, hogy ez lehetetlen. És eleve leblokkolni azt, hogy az Isten nem is tehet semmit. Hanem a hitbe be kell építeni a saját hitünkbe azt, hogy az Isten munkálkodik bennünk. És a kéréseinkben, és ezt szem előtt kell tartanunk. Tehát mi úgy vagyunk győztesek a Krisztusban, hogy mindazt, amit az Isten elkészített nekünk, azzal élhetünk. Akkor vagyunk vesztesek a Krisztusban, hogyha amit Isten elkészített nekünk, azzal nem élünk. Egyébként győzelemre vagyunk elhívva. Istennek szolgálni ugye azt is jelenti, hogy uralkodunk. Uralkodunk mindazok felett, amelyek eddig uralkodtak felettünk. Tehát amikor Istennek engedelmeskedünk a Krisztusban, akkor megszabadulunk egy csomó mindentől, aminek eddig szolgáltunk, és szabadokká válunk. Bizalmat kapunk, és bizalmat tudunk adni. Bizalmat kapunk az élethez, bizalmat kapunk minden helyzetben, és ez a bizalom, amit hitnek is nevezünk, ez tanítani fog bennünket, és vezetni fog, hogy amikor az élet értelmét keressük különböző helyzetekben, akkor az Istentől kapott válaszok ott legyenek a szívünkben. Az Istentől kapott válaszok. Nem biztos, hogy minden miértre tudunk majd választ kapni, de úgy gondolom a hit, az áthidal olyan szakadékokat, amelyekben elveszne az ember, olyan szakadékokat, amelyekben eltűnne az életünk. A hit azonban segít, hogy a nagyobb összefüggések megtartó erejében a hétköznapi összefüggések is letisztuljanak. És így van az, hogy aki hisz, az nem botlik meg. Az fel tud, vagy az nem esik el, hanem fel tud állni. És mindig új reménységet tud kapni. De tegyük fel, hogyha én nem ezt látom magamban, azt látom, hogy mindig elbizonytalanodom, vagy félelem van az én életemben, akkor se ijedjek meg. Ez nem azt jelenti, hogy nem érvényes rám az Isten igéje, hanem pont azt jelenti, hogy pont rám érvényes az. Csak most másfelől kellene nézni az életet. És a hit ezt jelenti, hogy másik oldalról nézem ugyanazt a valóságot, és elkezdem látni az élet másik oldalát. Amit Isten elkészített, amit Isten munkál bennem, és amit én is tehetek ezért. És akkor örömmel tudom megtenni, ami az én részem. Mert azt érzem, hogy Krisztus is szolgált nekem, és szolgál nekem, én is hálából megteszem azt, amit megtehetek. És a kettő együtt adja ki a győzelmünket. Ezért van Krisztus velem egy igába, szolgál nekem, én is teszem azt, amit tennem kell, és ketten együtt. Így már elég az élethez az, amit Isten ad nekünk. Isten tehát úgy fogad el bennünket, ahogy vagyunk. Mert amikor Jézus Krisztus elkezdte a földi szolgálatát, nem mondta azt, hogy előbb változzatok meg, majd akkor szolgálok nektek. Majd akkor szeretlek titeket, majd akkor megkapjátok mindazt, ami a tiétek, ha megváltoztok. Hanem Jézus Krisztus eljött, szolgált nekünk, vagy szolgál nekünk a mai napig is, szeret bennünket, az Isten szeretete gondviselése körbevesz bennünket, úgy, ahogy vagyunk, és ezáltal változtatja meg a szívünket is. Ettől leszünk mássá, az ő szolgálata által. És az, hogy mi vállaljuk-e azt, hogy egy életen át úgymond hálából szolgáljunk neki, ez azt jelenti, hogy továbbadjuk azt, amit mi kaptunk. Vagyis nem adjuk, nem csak magunk számára gyűjtünk, hanem mások számára is továbbadjuk. És ezáltal válik teljessé az az ajándék, amit Krisztus ad. Életközösségben tehát a Krisztussal annyit jelent, hogy belső bizonyosságban és örvendezve, afölött, hogy már minden elvégeztetett, felszabadulunk a mindennapokban arra, hogy tegyük azt, ami a mi dolgunk, és éljük meg azt az életet örömmel, amit az Isten ad nekünk. Ebben ugye Isten megadja a tiszta lelkiismeretet. Azt, hogy az ember felszabadul a lelki terhek alól, hiszen a bűnbocsánatot is megadja. Megadja az örök élet reménységét, a másiknak teher alól felszabadítja az embert, ugye egyik ez életterhe, amit összegyűjtünk ez életben, a bűnbocsánatban, feloldoz bennünket, a másik, de mi lesz a halálunk után? A következő nagy teher. És arra pedig azt mondja, hogy ott van az örök élet ajándéka. Vagyis ez életre és az eljövendőkre is Isten gondoskodott rólunk. Ezért fontos az, hogy ő szolgált életével és halálával, hogy az életünk egészét felszabadítsa, ne legyen olyan terület, amire azt mondjuk, de hát Istenem, mi lesz ezzel? De hát mi lesz azzal? Hanem mindent legyőzött Isten azért, hogy mi is győztesek legyünk ő vele. Ez tehát az a példa, amely az ökumenében is hat, mert ezen keresztül, az egységes megtapasztaláson keresztül vagyunk mi egyek. Mert ha az Isten velünk, ha a Krisztus lelke bennünk munkálkodik, akkor ugyanaz a Krisztus szabadít meg másokat is, aki bennünket megszabadított. Ugyanaz a Krisztus szolgál nekem is, mint a testvéremnek is. És ugyanaz a Krisztus fog majd elváltoztatni bennünket a napon, a ma dicsőséges testre, amely majd az én testvéremet is elváltoztatja. Így tehát, amit Isten elvégzett a Krisztusban, az egyetemes mindenki számára szól, aki hisz ő benne, örök élete van. Átment a halálból az életre. Ez az erős példa és tanítás és bíztatás legyen ott a mindennapokban az életünkben, és adjon egy belső mintát, amely tovább tud vezetni bennünket, és megadja az életünk nagyobb távlatait, értelmét és célját és szabadságát. Aki Krisztusban szabad, az valósággal szabad. az Isten fiait pedig arra hívta el Isten, hogy valóban szabadok legyenek a Krisztusban. Adja meg Isten, hogy így legyünk, mi is szabadok ő benne. Amen. Imádkozzunk, imádság közben csendes percet tartunk, amikor mindenki elmondhatja egyéni könyörgését, majd az Úr Jézustól tanult imát mondjuk el. Örökkévaló Istenünk, oly sokszor nehéz emberi szavakkal utána menni mindannak, amit Te cselekedtél már érettünk. Add meg, hogy a szavakon túl megláthassuk azt az igazi tartalmat, amit oda akarsz nekünk adni a mindennapokban, azt az egységet, a veled való közösséget, egy életre szóló biztonságot, elrejtettséget, amelyben minden nehézséget le tudunk győzni, minden kísértést, és azokat az erőket le tudjuk fegyverezni, amely az életben próbálja elvenni életünk örömét, sikerét, és köszönjük azt, hogy a Te országodban ott lehetünk mindnyájan, nem csak az elsők, akikre úgy gondolunk, hogy ők biztosan, de mi nem, hanem a Te országodban ott van a mi helyünk is. Köszönjük, hogy Te utolsó lettél, Te álltál a sor végére, hogy mindnyájunkon tudjál segíteni, hogy senki se érezhesse azt, hogy én lemaradtam, nincs lehetőségem arra, hogy én is bemenjek az Isten országába. Köszönjük, hogy most átölelsz bennünket egyen-egyenként, és hívsz magadhoz, hívsz arra, hogy ne veszítsük el a hitünket és reménységünket, és tudjunk megnyílni Te előtted. Nyisd meg tehát a mi életünk ajtaját, és add meg, hogy mi is megnyissuk azt, és árazd ránk jóságodat, áldásodat, az, hogy önmagunkat merjük rád bízni, és átadjuk szívünket, lelkünket. Így kérünk most betegeinkért, és különösen egy idős nőtestvérünkért, aki most rosszul lett reggelre, hogy Te állj mellette, családja mellett, Te erősítsd őt lélekben, és add meg neki, hogy a Te békességed ott legyen az ő szívében, és Te őrizd meg őt. Kérjük tehát, gyógyíts betegeinket a gyülekezetben, adj jó reménységet, a gyógyulás felé vezető úton, Te gyógyítsd őket testben és lélekben is. Most pedig kérjük, hogy hallgass meg csendben elmondott imáinkat, és kérjük, hogy válaszolj azokra. Amen. Most mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.